Boldog Hanukat kívánok mindenkinek, jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Ma este már a nyolcadik, vagyis az összes gyertyát meggyújtottunk. Holnap este már nincs új gyertyagyújtás, de igyekszünk és reménykedünk, hogy a fény megvilágítja a lelkünket úgy, hogy egész évre előre már megkaptunk az, ami világítani fog nekünk. Kabala szerint azért ünnepelünk annit, amennyit ünnepelünk, vagy 8 napot, mert az pont elég egy egész évre. Ahogy elfogy ez az erő, egy év után újra ünnepelünk a Hanukát. Ez azt jelenti, hogy egész évre elég kellett legyen ez a fény. A mai téma, nagyon izgalmas téma, az a címe, kóser-e a Coca-Cola? Pontosabban ez arra fog beszélni, hogy a Coca-Cola történelméről, mikor és hogyan lett a Coca-Cola kóser. Én már régen akartam ezzel foglalkozni, és írni erről egy kis tanulmányt az Egység című folyóiratunkban. Végre rá tudtam beszélni a főszerkesztő asszony, hogy ezzel foglalkozunk. Mikor belekezdtem belemenni mélyebben és mélyebben a témában, erről kiderült, hogy ez egy hosszú-hosszú izgalmas téma, és próbálni fogom ezt összefoglalni értetően a mai órában. Coca-Cola egy időben az egy nagyon különleges, erős, kulturális ikon volt ez Egyesült Államokban. Ha amerikai voltál, akkor Coca-Cola-t ittam. Természetesen a Coca-Cola nem állt meg a sikerrel, és neki nem volt elég oda a Coca-Cola. Amerikai kulturális ikon, hanem végigment az egész világra. És hol nincs Coca-Cola? Ebből lett az a híres mondás, hogy két dolog van az egész világon, akárhol megy az ember. Coca-Cola és Chabad Lubavitch. A Coca-Cola az 1880-as években indult el, és egy pár állomás után lett belőle az, ami ma, és terjeszkedett, és az emberek egyre jobban ittak. Ez 1880-as évektől kezdve. A cégnek a központja az Atlanta városban, ami Georgia államban van, az Egyesült Államokban. 1920-as években már vannak dokumentumok, hogy a rabbik érdeklődnek Coca-Cola kóser-e, és kinél lehet érdeklődni, nem lehet érdeklődni maga a cégnél, mit ért a cég a kósersághoz. Szóval a múlt század, pont 100 évvel ezelőtt, 1923-ban már van egy levél, hogy érdeklődnek a kóserság után. Kihez címeztek ezt a levelet? Atlanta, Georgiában volt egy nagy hitközség, Sheirit Israel, és annak a rabbia, az rabbi Tuvia, vagy Tóbiás Geffen. Ő Litvániából jött Amerikában 1910-es években, és Atlantában volt rabbi, azt hiszem 70 éven keresztül, 99 éves korában hunyt el. Ha akartak tudni, hogy a Coca-Cola kóser, kinek írtak? Írtak az atlantai rabbinak, mivel ő lakik Atlantában, ahol a Coca-Cola-t jártanak, akkor az ő feladat ezt kideríteni. Jó, mivel most azok a levelek, amely jöttek, és érkeztek, a bejövő levelek, ami érkeztek a rabbihoz, azokat a rabbi szépen eltette őket, archiválta őket, és azok meg vannak hozzáférhetőek. Sajnos a kimenő levelek, amit a rabbi válaszolt, az nincs meg, de nagyon sok esetben az érkező levelekből lehet érteni, hogy mit válaszolt a rabbi. Szóval 1923-ban jött az első levél, egy pittsburghi rabbi kérdezett, hogy kósere vagy nem. De nem volt semmi oka annak, hogy valami alapos kétté legyen. Kósere vagy nem? Miért ne legyen ki kóser? Természetesen ez nem elég válasz, de 1927-ben már egy konkrét adattal írt valaki a Geffen rabbihoz, hogy halad valaki zsidó hentestől, hogy a Coca-Cola-ban kevernek glicerint. Glicerin az egy nagyon különleges adalékanyag, amit sok mindenre használnak. De miből készül a glicerin? A szopon készítés során, amikor szopont készítenek, miből? Állati zsírból, fagyúból, akkor a mellékterméke, ami elválik a zsírtól, az a glicerin. És kiderült, az nagyon hasznos sok mindenre. Most, miből készül ez, hogy mondtam, állati zsír fagyúból? Vagy eleve nem kóser állatnak a zsírja, vagy egy kóser fajta állat, amit nem vágtak le rituálisan. És akkor így nem kóser. Mivel nem kóser a glicerin, ha azt keverik a Coca-Cola-ba, akkor a Coca-Cola se kóser. Ezt így jött egy levél a rabbitól, a rabbihoz jött egy levél, és ki a forrása ennek, hogy glicerin van ebben a Coca-Cola-ban? Egy pittsburghi hentes. A rabbi nagyon komolyan vette a munkáját, azt mondta, ő Atlantában rabbi, akkor ez az ő feladata utána nézni. Mit csinált? Erre vettett Coca-Colát, odaadta egy állami, valaki, aki Georgia államnak dolgozott, mint vegyész, neki adta, és kért tőle, hogy terítse ki, hogy van kerül be glicerin a Coca-Colába, vagy nem. Pár hónap után kapta a választ, hogy igen, egy ezrelék glicerin van a Coca-Colába. Ezek szerint ez nem kóser. No, fordult a céghez, a cég nem akart válaszolni, mindenki tudja, hogy a Coca-Cola az egy nagyon titkos recept, senkinek nem mondják el, és erre nem kaptak választ. 1932-ben jön egy másik levél, ír valaki, most nem emlékszem, szintén valahol az USA-ból, azt írja a rabbinak, azt hallottam. Nem, korábban, amikor írtunk magának, és érdeklődtünk, hogy kóser-e a Coca-Cola, vagy nem, azt a választ kaptunk, hogy sajnos nincs hozzáférés, és nem tudja ellenőrizni. Kérdésünk írja ez, hogy változott-e valami. Válaszában 1932. májusban nincs meg a levél, de májusban jött még egy levél, amiből kiderül, hogy a rabbi azt mondta, közben megtudta, azt mondja, megtudta a titkos receptet, és kiderül, hogy nem kóser. Egyelőre nem kóser. Felmerül a kérdés, hogy a rabbi honnan tudta meg a titkos receptet. Nagyon érdekes. Atlanta városban élt egy pár ezer zsidó, köztük volt egy Harold, Harold, milyen Harold? Pedig tudtam a nevét, milyen Harold? Harold Hirsch. Egy bizonyos Harold Hirsch, egy zsidó ügyvéd, aki Atlantában működött, de nem csak ügyvédként működött, hanem a zsidó életben nagyon aktív volt. Ő egy időben, az élete során egy időben alelnöke, később az elnöke volt a reform zsidó hitközségnek, és más mindenben is benne van. Ami ennél még fontosabb, hogy ő lett a Coca-Cola cégnak az alelnöke. A rabbi, a természetesen ortodox rabbi, jóba volt vele. Miért volt jóba vele? Mert a rabinak a lánya egy osztályba járt erről a Harold Hirschnak a fiával. Egy osztályba jártak, állami iskolában, vagyis nem zsidó iskolában, abban az időben sajnos rengeteg hitközség volt, zsinagóga épült, de zsidó iskola, pláne vallás a zsidó iskola nem épült, ezért mindenki járt állami iskolába, sajnos ez az egyik oka annak, hogy nagyon sokan a második nemzedékből nem voltak vallásosak, mert hiába a szülők vallásosak, ők nem zsidó iskolába jártak. Mindenképpen érettségére, Amerikában van egy olyan fogalom, mint valediktorian. Az azt jelenti, az legjobb diák az egész osztályból, őt neveznek ki arra, hogy mondjon egy komoly beszédet a érettségére. Ilyenkor ott van az egész osztály, a szülők is ott vannak, és tart egy nagyon szép, beszéd. A Harold Hirsch volt ott, amikor a rabinak a lánya Helen Geffen tartotta ezt a beszédet. És nagyon meg volt hatódva, és azt mondta, és akkor mondta a rabinak, hogy ő vállalja az egyetemi kiadásokat a lányának. Hogy járjon a University of Georgia-ban, ő egyébként vegyészmérnöknek azt akar tanulni, azt mondta, ő vállalja a kiadásokat. Szóval a két család nagyon jóba volt. Amikor a rabinak meg kellett tudnia a Coca-Cola-nak a titkos receptje, felvette a kapcsolat Hirsch úra, aki alelnöke volt a cégnek, és azt mondta neki, figyelj, nagyon kellemetlen, de glicerint használják, az biztos. Kérdés, mi más használ? Ha nem tud hozzáférni, ellenőrizni és rendbe hozni ezt a terméket, ki kell adni egy olyan nyilatkozatot, hogy az összes vallásos zsidó, ne igyon Coca-Colát, mert nem kóser. Vagy megadják neki a lehetőséget, hogy együttműködni, tudja pontosan miből készül, stb. Vagy nem lesz kóser. A Coca-Cola cég nem adott választ olyan gyorsan. 6 hónapot vártak, ameddig Hirsch azzal a válaszsal jött, hogy igen, a rabbi úrnak megvan adva a lehetőséget, hogy ellenőrizzen a Coca-Colát a cégen belül, minden nincs titka. Jó? És természetesen, amit a rabbi már tudta, amit a vegyészmérnök már mondott neki, hogy van glicerin. Ez csak egy probléma. Másik probléma, alkoholt is használnak, nem nagy mennyiségben, sőt a végtermékben nem is marad benne, de ez lényegtelen. És ez az alkohol, az pedig egész évben nem probléma, de mivel gabonából készül az alkohol, akkor Pészákra homic. Akkor egész évben van a glicerin probléma, ha nem lenne a glicerin probléma, akkor egy Pészákra mindenképpen van probléma, mert az alkohol az gabona alapú. No, ez a két probléma lett. A családi hagyomány szerint ki volt az, aki segített a Geffen rabinak kideríteni, hogy kósere vagy nem? A lánya Helen, aki a University of Georgia-ban tanult, és ő most már vegyész diák volt, és ő rámutatott az apjának, hogy alkohol az probléma Pesach miatt, és a glicerin pedig egész évben is problémás. Azt a rabbi ezt nagyon komolyan vette, ez 1932 után, és kiderítette, hogy valójában lehet előállítani glicerint növényi alapú. Lehet. Ezt ő megbeszélte a Coca-Cola vezetőségével, ugye nem volt ez nagyon nehéz, mert az alelnök az közreműködött, jó zsidó volt, az szintén szívesen segített ebben, és a Coca-Cola azt mondta, rendben van, ők fognak átállni nem állati eredetű glicerinre. És a cég, amely előállította, a cég, amely szállította a glicerint, az a Procter & Gamble Ohio-ból, a Coca-Cola ugye komoly vevő volt, és a Coca-Cola szólt nekik, hogy ez a glicerint, amit kapnak, az nem jó. Nekik kell növényi alapú. A cég ez vállalta, előállította növényi alapú, Geffen rabbi odautazott, ellenőrizte a céget, látta, hogy tényleg minden rendben van, kóser, le is pecsételte a növényi alapú glicerint, ez került Coca-Colahoz, és Pesach 1934-re elvileg már kóser lett volna a Coca-Cola, nem csak egész évre, hanem Pesachra is, mert a másikra is talált megoldás, lehet olyan alkoholt gyártani, ami nem gabona alapú. Nagyon egyszerű. Mind a két problémát megoldva, akkor Pesach 1934-ben elvileg már kóser lenne a Coca-Cola. Most. Itt van egy kis halacha, amit egy pár szóban szeretnénk bemutatni. Mondtam előbb, hogy a glicerin az 1/1000 százalék. 1/1000 a végtermékből. Most a halacha azt mondja, hogy ha van 60-szor több a kóserból, akkor a nem kóser olyan, mint a nem lenne. 60-szor több. Ha 1/1000 van benne, akkor sokkal több, mint 60-szor több van. Több, mint 600-szor több. Mi a probléma? Ugye, 60-szor több van, akkor ez az a neve, hogy bitul. Bitul azt jelenti, anulálódik, olyan, mint a nem lenne. De van egy olyan halacha, ami azt mondja, én mvátlin iszulleket hila. Nem szabad szándékosan bekeverni egy kis mennyiség nem kóser úgy, hogy anulálódjon. Ha véletlenül beleesett, akkor az bitul is egy kóser, de nem szabad bekeverni. Igen ám, de itt nem a zsidó keveri, a nem zsidó keveri, és a zsidó már kész terméket kap. Igen ám, olyan vélemény van, aki azt mondja, hogy a zsidó, amikor megveszi, akkor olyan, mint ő akkor keveri össze. Ő akkor létrehozza a keveréket, és ez pedig nem szabad. Ez az egyik oka, ami miatt hiába csak 1/1000, az problémás. A másik az, van egy másik állaká. A másik azt mondja, ha egy nem zsidó véletlenül bekeverte, akkor még lehet beszélni, hogy anulálódik. De amikor állandóan jelenleg, pontosabban így készül ez a termék, hogy hozzakevernek, hiába nem zsidó keveri hozzá, akkor ez már nem fogadható el. Ezért egy 1/1000 a glicerinből már problémás a Coca-Cola-ba. Ezért muszáj volt ezt kicserélni, növényi alapú glicerint, és nem gabona alapú alkoholt használnak, akkor semmi probléma nincs a Coca-Cola-val. A többi növény, amiből készül a Coca-Cola szirup, az nem érdekes, kósasági szempontból teljesen mindegy, hogy van benne alma, körte, vagy gránátalma, teljesen mindegy. Jó, a Coca-Cola belement, de 1934-ben egyszer csak nem tudtak olyan gyorsan működni, nem készült el, de megígértek, hogy 1935-re el fog készülni, és tényleg 35-re úgy jelent meg a Coca-Cola Pesach előtt, hogy a kupakon rajta volt Héber betűvel, hogy ez kosher le Pesach, és Geffen rabbi, atlantai Geffen rabbi adja a pecsétet erre, és innentől kezdve a Coca-Cola kosher lett. Fontos hangsúlyozni, hogy meglepő, hogy a Coca-Cola olyan komolyan vette a kóserságot, annak ellenére, hogy egy nagyon nagy piac. Beszélünk úgy, hogy egész Amerikában iszák, és akkor az a kis százalék vallásos zsidó nem fogja inni, mit érdekli őket, de a Coca-Cola-nak mindig is az volt az alapelvük, hogy nem szabad elhanyagolni semmelyik réteget. A gazdagok, a szegények, a fehérek, a feketék, a migránsok, és az őslakok, mindenki, nem szabad elhanyagolni senkit. És a másik dolog, egy levélből úgy tűnik, hogy egy kicsit meg voltak hatódva a Geffen rabbitól, hogy komolyan veszi a dolgot, és egy filért nem kért. Múlt héten csütörtökön leveleztem egy unokájával. Egyébként ennek a Helen lánya, Geffen rabbinak a Helen lánya, aki a vegyész volt, aki rámutatta a problémás adalékanyagokra, az ő fiával levelezte, és azt mondta, nagyapám soha nem kapott fizetést, honoráriumot a Coca-Cola-tól azért, mert kóserá tette. Annit kapod, a Pesach előtt egy rekesz Coca-Cola-t ingyen kapott. Másik unokát találtam, azt mondja, hogy semmit nem kapod, még egy üveg Coca-Cola-t sem. Jó, ebből akar, ezek szerint két vélem van, kapod egy rekesz Coca-Cola-t vagy nem, de ennél többet biztos, hogy nem kapod, és ezzel a Coca-Cola meg volt hatódva tőle, hogy ez tényleg egy vallási probléma, és akartak eléget tenni ennek a vallási problémának, kicseréltek az alkoholt is, a glicerint is, és kóser lett. Érdekes az, hogy 1935-ben a rabbi nem az első könyvet adta ki, ilyen Talmud kommentárakat, Talmudhoz különböző kommentárakat írt, és abban az egyik 1935-ös kötet végén publikált három és fél oldalas responzum. Ez a címe a könyvnek, és lehet látni az oldal középen, responzum a Coca-Cola italról. És ez a leghíresebb responzum a responzum irodalomban. Az amerikai történelemben ez a leghíresebb responzum. Mindenki, aki kutatja az amerikai, a zsidóságot az USA-ban, ezt a Coca-Cola responzumot nézi és olvassa. Ez a könyv megjelent St. Louis, Missouri-ban 1935-ben. És itt elmagyarázza, hogy miért nem lehetett használni a Beatle-t, ahogy előbb elmondtam, és hogy cseréltek a glicerint is cseréltek, és a Coca-Cola, és a alkoholt is cseréltek. Kiderült, az ember olvassa, látja, nagyon furcsa. ő nem használja azt a szót, hogy alkoholt, és nem használja azt a szót, hogy glicerint se. Hanem azt ilyen két lényegében kódszavakat használ, az egyiknek az egy, a glicerint Muriasnak nevezi, az alkoholt Anigramnak nevezi. Mind a kettő ezek talmudi fogalmak. Muriasz az ilyen hal, a halnak a zsírja, a halnak a leve. Egy ilyen zsíros valami. Anigram pedig az valami olajos folyadék. Ezért a Muriasz az a glicerin, és az anigram az a kód szó az alkoholnak. Miért nem mondja azt a szót glicerin és alkohol? Erre kiderül, az első verzióban az volt írva, később a Hirsch, a Coca-Cola-nak, a Hirschnek megmutatta az ő responzumámat, lefordítva angolra, azt mondja neki a Hirsch, nem szabad beírni ezt a szót a glicerin és alkohol, miért? Mert ezek titkos adalékok, neked nem szabad elárulni információt. És ezért átírta Muriasra és Anigramra. Egyébként, ami nagyon furcsa, hogy mi a titok a glicerinbe és az alkoholba. Ez nem adja az ízet az italnak, ez egy kicsit azt az érzést adja nekem, hogy ugye van egy olyan elképzelés, hogy valójában nincs a Coca-Cola-nak titka. Ha pontosan tudják, miből áll össze. De maga az a tény, hogy úgy kezelik, mint a titkos lenne, ez adja a Coca-Cola-nak az egyik ilyen különlegességet, egy kis misztikum is van itt benne. Egy kicsit ebből úgy tűnik. Mi az érdekes itt? Az érdekes az, hogy 1963-ban, 63, azt jelenti 1935-ben megjelent ez, 1963-ban újra, egy újabb könyv végén közölte a Coca-Cola-s responzuma. Majdnem 30 évvel később, és ott az első verziót közli, ahol oda van írva glicerin és alkohol, és nem Muriasz és Anigram. Ezen kívül érdekes az is, hogy sokkal hosszabb, mert lényegében sokat foglalkozik azzal, hogy lehet-e bitót csinálni, azt mondja, honnan tudunk, hogy tényleg egy ezrelék. Azon a cég ezt állítja, hát ők nem tudnak állítani semmit, mert ők akarnak, hogy kóser legyen. Azon a vegyész is ezt mondta, hát ki mondta, a vegyész megbízható. Szóval hosszasan tárgyal, mindenképpen a végén lerövidítette, és csak azt tárgyalta ebben a responzumban, hogy lehet-e bitót mondani, vagy nem, és a végén az derült, hogy nem, kicserélte a glicerint, és akkor így kóser. Az is érdekes, hogy az első verzióban oda volt írva, hogy cukor is van benne, a második, a végleges verzióban a cukor szó is kimaradt. Ugyan semmiféle adalék anyag ne legyen megemlítve. Így 1935 óta teljesen kóser a Coca-Cola. Most közben kiderül, hogy egy másik rabbi 1931-ben már kijelentette ott kóser, ő azt mondta, hogy a glicerin maga kóser. Miért kóser a glicerin? Ő azt állította, hogy mivel a glicerin úgy állítják elő, a folyamat olyan, hogy hozzákeverik mindenféle kémiai dolgok, ezért elveszíti az ízét, akkor az már nem egy étel. És ezért a glicerin maga a kóser. Amikor Geffen rabbi ezt megtudta, nagyon-nagyon élesen bírálta ezt a rabit, mert ez nem igaz, ez nem számít, az, hogy nincs íze, szóval ez nem igaz, és a végén Geffen rabbi győzett, azzal kicserélte a glicerint. Közben 1957-ben Cincinnati-ben, úgy azt mondtam, hogy Cincinnati-ben ott volt a Procter & Gamble, ők állítottak elő a növényi alakú glicerint. Minden évben küldtek őket levelet a Coca-Cola-nak, Ezzel szeretnék kijelenteni a Coca-Cola cégnek, hogy kérésükre növényi alapú glicerint küldenek. És ezt Geffen rabbi elfogadta. Igen ám, de Cincinnati-ben élt egy híres rabbi, az volt a neve Eliezer Silver. Ő ellenőrizte a céget, és kiderült, hogy valami változás történt a gyártásban. Lényegében ugyanazok a csövek viszik az állati eredetű glicerint, és a növényi alapú glicerint. A probléma az, hogy mivel forró a glicerin beszívja, akkor a cső beszívja a nem kóser glicerint, de megy a kóser glicerin, pedig a kóser glicerin is nem kóserrel válik. Igaz, amit a cég állított, a növényi alapú, de mivel a kettő érintkezik, akkor a növényi alapú szinten nem lesz kóser. És erre Silver Abbey kijelentette, hogy a Coca-Cola nem kóser, mert a növényi alapú glicerin, amit használnak, az nem kóser. Nem volt más lehetőség, a Procter & Gamble-nak $30,000 befektetéssel járt ez, ami nagyon sok pénz 1957-ben, hogy a teljesen külön gépsor, külön csövekkel külön legyen a növényi alapú, és akkor így kóser lett a Coca-Cola. Érdekes dolog, és ez nem derült ki még számomra, hogy a következő években valamikor, 40-es években valamikor, vagy az 50-es években, nem tudom pontosan mikor, az a rabbi, aki korábban, 1931-ben mondta a glicerin kóser, valahogy ő lett az, aki megadta a pecsétet a Coca-Cola-nak minden évben. Később egy bizonyos Simcha Elberg rabbi vette át, akit én még ismertem kint Brooklynban, és 1991-ben pedig az OU rabinikus szervezet vette át, és ez így megy tovább. Egy érdekes, egy pár dolgot még beszélünk maga a Coca-Cola-ról. Elmondta azt, hogy a Coca-Cola az egy nagyon amerikai kulturális ikonnak számított. Volt egy kis csoport New Yorkba, Williamsburgba, ahol egy volt Lubavitchi Hasid vezetőket, és azzal harcolt, az volt az ő tanítása, hogy mi nem vagyunk amerikaiak. Egyik dolog, amit tanított, az, hogy mi nem iszunk Coca-Cola-t. Kóser, hiába kóser, de ez amerikai, mi nem vagyunk amerikaiak. Érdekes dolog, az apósom az 50-es években, 40-es évek végén, 50-es években járt ebben a zsinagógában, és ez egy dolog átvette tőle, a mai napig már mondjuk 90 éves az apósom, nem iszik Coca-Cola, mert ezt már a 40-es években megtanítottak, hogy mi nem vagyunk amerikaiak. Érdekes dolog. A másik dolog, hogy egyesek nem tartottak a Coca-Colát elég kósernak. Hiába a Pardes rabbi, később az Elbeg rabbi mondta, hogy kóser, nem tartottak ez elég kósernak, és ezért voltak sokan, akik nem ittak. Közben van itt egy kérdés, Rivka felteszi a kérdést, miért kellett kicserélni a csöveket, a 60-ad részben belefér. Ugyan amiatt, ami miatt le kellett cserélni az állati eredetű glicerin. Mert ha direkt ezt használjunk, ez azt jelenti, hogy direkt teszünk be ezt, és hogy annulálódjon, és ez nem szabad. Csak a bitul akkor működik, amikor véletlenül történik valami. Nem akkor, amikor szándékosan teszünk hozzá. Csak a Silver Rabbi azt mondta, nem elég az, hogy az állati eredetű glicerint lecseréltek növényi alapú glicerinnek, hanem arra is kell igyekezni, hogy a növényi alapú glicerin ne érintkezzen, ne menjen ugyanannak a csövekben, ahol megy az állati eredetű. Izraelbe, amikor a Coca-Cola akart betörni a piacra, akkor azt tudta, hogy itt egy nagyon, 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 nagyon kvalifikált rabbinak a pecséti kell nekik. És Landon rabbi, a Brébaraki rabbi, Lubavitchi Hasid, ő az ő hechserje top-topnak számított, a legjobbnak számított, és eljöttek hozzá. Én azt mondta, rendben van, de neki nem elég az, a cég állítson valamit. Neki látni kell az adalékanyagot, amit bekevernek. Egyesek azt mondanak, hogy neki azt kell látni, amikor keverik, vagyis el kell árulni a titkot neki. Mások azt mondják, hogy nem úgy működött, hanem lement, ellenőrizte a labort, hogy mi van ott, minden olyan adalékanyag, ami nem kóse, eltávolította onnan, utána pedig ott készült a szirup, és akkor tudta biztosan a kóse. Hiába nem látta, hogy A-ból mennyit kevernek hozzá, és B-ből, és C-ből, mindegy neki, hogy miből kevernek. A lényeg az, hogy minden dolog, amiből kevernek, az kóse. És a rabbi érdekes módon a rabbi erre azt mondta, hogy rendben van, ő vállalja a kokonnak a kóserságot, de csak azt, amit ő ellenőriz. Ő nem tudja, hogy amikor ő nincs ott, és készítenek szirupot, akkor kósere vagy nem. És ezt következtetesen 30 éven keresztül soha nem akarta vállalni, majdnem 40 éven keresztül. Amikor kérdeztek egy másik Coca-Cola, azt mondta, nem tudom. Képzelünk el, hogy Amerikában, ott Williamsburgban a haszidok hoznak kész Coca-Colát hajóval New Yorkba, mert az Landó rabinak a hechserele van, pecsétre van, és lehet inni. Mi azt jelenti, készül a szirup Atlantában, megy Izraelbe, ott higítják, stb. Előállítanak az italt, aztán hajóval visszahozak New Yorkba, hogy kóse legyen. Még mindig problémás, egy másik probléma lett a Pesachon. Előbb azt mondta, a Pesachi probléma volt az alkohol, de ezt már Geffen rabbi megoldatta. A másik probléma az volt, hogy a Coca-Cola már nem akart használni cukrot, mert a cukor az nagyon drága, és cukorrépa az olcsó. A probléma, a cukorrépa nem lehet használni. Az askenázi zsidók Pészakkor mindenféle hüvelyes dolgokat nem használ, és valami miatt ez a cukorrépa édesség is ebben a kategóriában van, és ezért hiába minden kóse, de Pészakra nem. Ezért Amerikában például New York környéken már Pészak előtt egy hónappal már úgy jelenik meg a Coca-Cola, rá van pecsételve, hogy kosher for Passover, ez már kosher Pészakra, és Izraelbe is természetesen. Ezért Magyarországon nagyon kell odafigyelni, mivel itt nem készül pészaki Coca-Cola, ezért Pészakra nem szabad inni Coca-Colát. A Crown Heights-ban, Brooklynban, a Lubavitchi negyedben ott volt a rabbi Marlow rabbi. Egy igazi amerikai fiú volt, jó, már Amerikában született is minden. Fiatal korában úgy tűnik, hogy itt a Coca-Colát, amikor idősebb lett, abba hagyta. Miért? Mert nem tartotta elég kósernak. Egyszer eljött Izraelbe egy fél napra. Vagy egy napra. Erre, amikor leszállt a gép, és leszálltak a repülőről, első dolog az volt, kért az egyik asszisztens, hogy hozzá nekem egy Coca-Colát. Mert tudtad, Izraelben a Coca-Cola az Landó rabbinak a pecsétével, és erre első dolog Izraelben azt mondta, kérem egy Coca-Colát. Már a reptéren, mert ki tudja, 30-40 éve már nem iszi Coca-Colát, és élt a lehetőségen. Én emlékszem, hogy 91-ben jártam én Kárpátaljára, és akkor volt a családon két ilyen 12-13 éves gyerek volt ott, fiú és egy lány, és erre, mikor másodszor jöttem, hoztam nekik egy pár üveg Coca-Colát, De arra mondtam nekik, hogy csak akkor kapják meg, ha megtanulnak kívülről az áldást. Se hákolni, amit áldás, amit kell mondani a Coca-Cola-ra. Olyan gyorsan megtanultak ezek az áldást, és olyan boldogok voltak, hogy kaptak Coca-Cola-t. Én boldog voltam, hogy ők megtanultak az áldást, és még egy dolog. Azt hiszem, Svájcról, Halljad Izraelt meg kellett tanulniuk, és az áldást. És megtanultak, és megkaptak a Coca-Cola-t. Az egyik a fiatalabb gyerekkel, a lányal, a mai napig vagy a kapcsolatban. Én még mindig van egy kis kérdés, hogy egyesek azt mondanak, hogy a mai nap, hogy a Landor Rabbi mondtad, honnan lehet tudni, hogy tényleg kóser? Hiába ugyanaz a szirup megy az egész világra, hogy lehet, hogy helyben más keverés van, ki tudja, mit kevernek, vagy hogyan keverik, mi jár ezekben a gépekben, és ezért vannak, akik itt is vigyáznak. Majd egyszer el fogok menni itt Magyarországon a Coca-Cola cégben kicsit körülnézni majd. Majd egyszer. Mindenképpen, amit láttunk, hogy nagyon fontos halakhák vannak itt benne. Mikor lehet annulálódni, és mikor nem. Peszachra alkohol nem kóser, ha gabona alapú édesség, ami kitniótból az megint nem kóser. Peszachra, és ahhoz, hogy kóser legyen, mind ezekre kell figyelni, azt is megtanultunk akkor, hogy a csövekre is kell figyelni, mert ugyanúgy, mint a minden zsidó konyhában, olyan tányér, amit egyszer húsosra használtak, nem lehet teljesre használni, ugyanígy egy cső, amit egyszer nem kóserre használtak, nem lehet kóserre használni. Mind ezek az alapelvek fontosak ahhoz, hogy kóser legyen a Coca-Cola. Holnap este nem lesz óra, mert úttan leszünk, utazok az anyukámhoz, ez a hétfő óra elmaradt, kedden majd folytatjuk. Köszönöm a figyelmet, boldog Hánukát kívánok mindenkinek, és nem holnap, hanem holnap után kedden majd találkozunk. Viszontlátásra, és köszönöm szépen mindenkinek. És remélem, hogy most már jobban tudjuk, hogy miért kóser a Coca-Cola. Köszönöm.